Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagypénteki Isten tiszteletünkön énekléssel kezdjük Isten tiszteletünket, a 230-as számú dicséretünknek első vers szakát énekeljük. 230-as dicséretünk így kezdődik, áll a Krisztus szent keresztje. Krisztus szent keresztje, elmúlás és Róm felett, Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet. Kedves testvéreim, a hirdetéseket helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben Kovács István lelkipásztort, aki ma Isten igéjét tolmácsolja nekünk. Áldást kívánunk az ő életére, és minden egyes kedves gyülekezeti tagnak áldott húsvéti ünnepeket kívánunk. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekszóval, a már megkezdett 230-as számú dicséretünk második versszakától az ötödik verséig. Második versszaka így kezdődik, bánt a sok gond, űz a bánat. Bánt a sok gond, űz a bánat, tört remény vagy félelem. Ő nem hágya biztatást ad, béke van én velem. Boldogságnak napja süt rám, jóság fény jár utamon. A keresztfa ragyogásán fényesebb lesz szép napom. Kedves testvéreim, Isten ígéjét olvasom Lukács evangéliumának 23. részéből, 32-es verstől a 49-es versig a következőképpen. Vele együtt két gonosz tevőt is vittek kivégzésre. Amikor megérkeztek arra a helyre, amelyet koponya helynek hívnak, megfeszítették őt és a gonosz tevőket, egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. A nép ott állt és nézte, a főemberek pedig gúnyosan megjegyezték. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választotja. A katonák is oda mentek, csúfolták, ecettel kínálták, és azt mondták neki, ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat. Felirat is volt felette, görög, latin és héber betűkkel. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így szidalmazta. Nem, de te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. De a másik megdorgálta, ezt mondva. Te nem féled az Istent? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert cselekedeteink méltó büntetését vesszük, de ő semmi rosszat nem cselekedett. És azt mondta, Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Ő így felelt, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Már körülbelül 6 óra volt, és sötétség lett az egész földön mintegy 9 óráig. A nap elsötétült, és a templom kárpitja középen ketté hasadt. Jézus pedig hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, ami történt, így dicsőítette Istent. Bizony, ez az ember igaz volt. És az egész sokasság, amely bámészkodni ment oda, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza. Mindazok, akik ismerték, és az asszonyok, akik Galileából követték, távolabb állva szemlélték ezeket. Amen. Eddig Istenünk igéje. Gyertek testvéreim, fennállva fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Urunk, csak hálás szívvel tudunk gondolni a nagy péntekre és annak eseményeire. Az egyik legborzasztóbb napként tekintünk rá, hiszen az életedet adtad mindenkiért. Ezért az egyik legsötétebb napként él az emlékezetünkben, de mégis egyben a legfényesebb, a legdicsőségesebb is, hiszen te legyőzted a halált. Legyőzted a halált, és mindezt értünk tetted. Kérünk, Urunk, hogy a húsvét üzenete jusson el mindannyiunknak a szívébe. Kérünk téged, beteg testvéreinkért, hogy áld meg őket, és erősítsd meg őket ezekben a pillanatokban is. Kérünk téged a gyászt hordozókért is, hogy állj mellettük a gyászban, és adj nekik kitartást, szent lelked erejével és békességet. Köszönjük, hogy a nagypéntek eseményei megtörténhettek értünk. Kérünk, Urunk, hogy mindannyian tudjuk ezt személyesen is magunkénak érezni. Áld meg az ünneplésünket otthonainkban, áld meg az ige hirdetőjét, hogy igéd üzenete eljuthasson a szívünkbe. Amen. Ige hirdetésünkre készülve énekeljük el testvéreim a 341-es számú énekünk első versét. 341-es számú énekünk első verse így kezdődik, Ó Krisztus fő, te zúzott!
Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő, te tövis koszorúzott, ki gúnyolt drága fő, csodás remek, de most lett csúfolódtál, szent fő köszöntelek.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istenek igéjét, amint írva találta már előbb felolvasott igében, a Lukács evangéliuma 23. fejezetében, és ebből is a 39-től a 43. versig terjedő szakaszt ismét olvasom, és ez lesz majd az ígéretés alapigéje. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Ments meg magadat és minket is. De a másik megrótta, és ezt mondta neki. Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, szoktuk mondani, hogy egy haldoklónak az utolsó szavai mindig nagyon hangsúlyosak. Nem tudom, közülünk, akik nézik, hallgatják ezt a mai igehirdetést, részt vesznek ilyen formában, és ezen az isteni szerden hányan álltak meg egy haldokló ágya mellett, vagy más helyen, amikor valaki az utolsó szavait mondta már el. De mindenképpen tudjuk és átérezzük azt, hogy ezek mindig nagyon fontosak és nagyon hangsúlyosak. Hangsúlyos volt Jézusnak az utolsó szavai, vagy hangsúlyosak voltak, ugye 7 alkalommal szólal meg, egy-egy szó, vagy egy-egy mondat hangzik el az ő szájáról, az ő ajkáról, de hasonlóan a gonosztevő is, itt akár az ő társának, akár Jézusnak elmondja az utolsó mondatát, és nyilvánvalóan nagyon hangsúlyos. Sokáig él általában ez a hozzatartozók emlékében, szívében, inspirálja egy-egy tanácsa vagy életvezetése az illetőt. Mindig méltóság teljesek ezek a szavak, ünnepélyesek, őszinték, rövidek, hiszen épp a halál közelettével ez nem is nagyon lehet másként. Nincs már idő, hogy túlzottan sokat mondjon az ember, ezért is lényeges és hangsúlyos. És itt azért különleges ez a történet ebből a szempontból, mert a gonosztevő szavait, vagy ahogy Kárlő mondja, a lator szavait már csak egyrészt az ő társa hallja, másrészt pedig maga Jézus Krisztus. Hozzatartozókról én úgy gondolom, nagyon nem beszélhetünk, hiszen nem ír az ige erről, hogy ott lettek volna. De mégis valaki hallja maga Jézus Krisztus és felel rá. És tulajdonképpen ebben a mai igehirdetésben erről az egy mondatáról szeretnék, és a gonosztevőnek, illetve Jézus válaszáról üzenetet hozni, hogy legyen az evangélium ma, ami számunkra. Igazából nagy kérdése magának a történetnek, hogy mire alapozva merte ez a gonosztevő kérni Jézustól ezt a nem mindennapi kérdést, vagy kérést. Emlékezzél meg, amikor eljössz a te királyságodba. Megdöbbentő a válasz is, hiszen így válaszol Jézus, még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát milyen úton jut el ide ehhez a kéréshez, és milyen úton kapja meg a választ erre. Tehát a válasz, amennyire olvassuk, vagy halljuk, megdöbbentő. Megdöbbentő, mert nem számítanánk erre. Itt van egy gonosztevő, aki élte az életét úgy, ahogy, és nem véletlenül került a saját bevallása szerint is erre a helyre. Tudjuk azt, hogy a keresztefeszítés minősített büntetés forma volt, csak rablókon, gyilkosokon, lázadókon, szökött rabszolgákon, minősített cégéres bűnözőkön követték ezt el. Mégis ez a gonosztevő kérhet Jézustól, és kaphat választ. De mi volt ez az út? Az első dolog, amit látunk, és átélhetünk mi magunk is, ez a bűnbánatnak az útja. Nincs már ebbe az emberben semmiféle arrogancia, semmiféle, nekem minden mindegy érzés, hogy már úgyis itt vagyok, már nem számít semmi, hanem bűnbánattal tud odállni Isten fia elé. És hogy egy picit megállunk, akkor talán eszünkbe jutott az, hogy nekünk sincs más utunk az Isten felé. Akármennyire is nem követtünk el cégéres bűnöket, akármennyire is nem a kereszten végezzük, most értsük jól a kifejezést, mégis ez az egyetlen egy út lehet Krisztus felé, a bűnbánat útja. Annak beismerése, amit itt ez a gonosztevő vagy lator ki tud mondani, jogosan vagy méltán vagyok az ítélet alatt. És nagyon azt gondoljuk, hogy ezt túl könnyű kimondani. Egyáltalán nem az. Nagyon is nehéz dolog. Miért? Mert nincs benne, vagy nem lehet benne mentegetőzés. Nem lehet benne magyarázkodás. Hiszen én úgy gondolom, hogy legtöbbször a mi bűneinkkel kapcsolatban ezt tesszük. Megmagyarázzuk. Miért tettem? Véletlenül voltam ott. Belesodrottam. Ilyen az élet, és sorolhatnánk ennek az életnek dolgait. De itt a lator nagyon jól tudja, hogy a súlyos bűncselekmények miatt van ott. Súlyosak az ő bűnei. És nem érdemel mást. Amit említettem, lehet, hogy nekünk nincsenek egy cégéres bűncselekményeink, mégis látni kell és tudni kell, hogy igenis a mi bűneink ott vannak, és ugyanígy vádolnak bennünket, és ugyanígy ítéletet hoznak magukra. Aztán nem csak, hogy mentegetőzés és magyarázkodás nincs ott, hanem azt is látjuk, hogy ez nem felületes megbánás. Amiben sokszor én úgy gondolom, mi magunk is belecsúszunk. Amikor csak a szánkkal mondjuk ki, hogy bocsánat, elnézést. Vagy mint amikor a kisgyermekeket próbáljuk arra tanítani, hogyha valami rosszat tesznek, valaki ellen oda kísérve az illetőt, és kérjél bocsánatot. Hát csak annyit mond, jó, bocs. Nem erről van szó. Ez csak egy felületes bocsánatkérés, felületes megbánás. Ilyenkor a bűn következményét akar szabadulni az ember, hogy ne legyen nagyobb büntetése, mint amire esetleg ő maga gondol. Tehát nincs mentegetőzés, nincs magyarázkodás, nincs felületes megbánás, vagy nem erről van szó, viszont van Isten igazságának a belátása. És ez egy döbbenetes dolog. Belátja azt, hogy mi méltán vagyunk itt, jogosan vagyunk itt. Én úgy gondolom, hogy a legnehezebb dolgok közé tartozik ezt ilyen formában belátni. Belátni azt, hogy nem érdemlek egyebet, csak a legsúlyosabb büntetést. Nem érdemlem más, csak a kárhozatot. Nincs mentségem, nincs, ami engem fölmentene. És ha ezt belátom, az Isten igazságosságát, akkor nincsenek már ilyen kérdéseim, hogy miért fel engem az Isten? Hát nem követtem én el semmit. Vagy épp az elmúlt héten egy valaki mondta ezt nekem címezve, de csak úgy összességében többeknek elmondva, de pontosan tudtam, hogy nekem szól a kérdés, hogy egy tragikus dolog kapcsán, hogy hol van ilyenkor az Isten? És valóban ránézés egy nagyon lényeges és fontos kérdés, hol van ilyenkor az Isten, de igenis el kellett mondani, hogy vajon nem arról van szó, hogy mi hagytuk előtt? Nem az Isten hagyott el bennünket, mi hagytuk ott, és fordultunk el tőle. És csodálkozunk, hogy adott esetben bizonyos dolgok megtörténnek a mi életünkben, környezetünkben. És Isten igazságának belátása viszont nem állít meg. És ez a csodálatos, mert lehet appellálni Isten kegyelmére. Mint ahogy a gonosztevő lator is teszi. Emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Igen, a kegyelem, Isten kegyelme. Nem a cselekedeteink méltó büntetését kell nekünk már venni. Mint ahogy itt az ő bűnei miatt a lator vette. Mert akkor most nem lehetnénk itt, nem lehetnénk ebben a földi világban. Akkor nekünk is hasonló módon kellett volna már kitűnnünk, eltűnünk ebből a világból, Isten ítéleteként. De ő kegyelmes. Nem a mi cselekedeteink miatt a büntetését adja nekünk. És ha erre rá tudunk jönni, ha ez életté válik bennünk, akkor igazi hála valami szívünkben Isten kegyelme iránt. És tulajdonképpen ez a nagy üzenete először is ennek az igének, hogy erre a teljes bűnbánatra csak a Golgotai keresztnél juthat el az ember. Csak is ott. Miért? Nézzük először ezt a latort. Rá kellett jönnie arra, hogy ő a kereszten megkapta az ő méltó büntetését. Ott vannak az ő bűnei. Jogosan kapja ezt a büntetést. Viszont látja a mellette vergődő kivégzendő, vagy kivégzett társát, Jézust, aki viszont ártatlanul van ott. Semmi bűnt nem követett el. És mégis ugyanazt az ítéletet kapja. És én úgy gondolom, itt van a fordulópontja az ő hitének. Ennek a meglátása, hogy ő is ugyanazt kapja. Na de miért? A bűncselekmény, a bűn elégtételt követel. Meg kell azt ilyen értelemben büntetni, torolni. Viszont aki semmit nem követett el, az miért hal meg? És ezen kezdne gondolkodni ez a Lator, és látja meg, hogy gyakorlatilag itt arról van szó, hogy az ő kárhozatát, az ő örök büntetését veszítette Jézus. Hiszen a saját bűnéért ő felel. Hiszen ő keresztnek kerül, és a keresztre hal majd meg pár perc múlva. Tehát itt már azt látja be, és azt tapasztalja meg, hogy itt már nem az ő elkövetett bűnéért, hanem az örök kárhozat elkerüléséért, annak való eltörléséért halt meg Jézus. És milyen érdekes, hogy azért gondoljunk egy másik történetre, szintén egy gonosztevő történetére, Barabásra, aki nem csak az örök kárhozatot lehet, hogy elkerülje, illetve pontosabban váltja meg Jézus az ő életét, hanem még a saját bűnei következményeit is megváltja. Ugye őt engedik szabadon ott Pilátusék, és mert a maga útjára. Ő a földi szabadítását is megkapja, nem csak a lelki szabadításnak a lehetőségét. És valahol mi számunkra is erről van szó, hogy Golgotai keresztnél látjuk azt meg, hogy Jézus ártatlanul meghalva a mi életünkért, a mi bűneinkért, helyettes áldozatként, ami lelkünket váltotta meg, és tette ilyen értelemben rendre. És bár a mi életünk bűneiért felelnünk kell, annak következményei, azokat el kell rendeznünk nyilván, akár földi viszonylatban is, de van utunk az Atyához, van nekünk örök életünk. És igazából erre a bűnbántra azért van szükség, hogy igazából felszabadító bűnbocsánatot kapjon az ember, hogy már másként élesse az életét. Valamikor nem sok lehetőség van már erre. Itt a megfeszített Latornak percei voltak. Ő már nagyon nem élhette másként az életét. Ő neki lassan lezárul az a földi élete. De ha magunk életére gondolunk, és bűnbántól tudunk állni az Isten elé, és a mi bűnbocsánatunkat tudjuk kapni, akkor tudunk másként élni. Van nekünk lehetőségünk másként élni a mi életünket. Aztán a második út, ami ennek a Latornak adatott, a bűnbánt útja mellett a hitnek, a bizalomnak az útja. Milyen érdekes, hogy ez a gonosztevő akkor tér meg, és akkor kezd el hinni Krisztusban, amikor mindenki ellene fordul Jézusnak. Mindenki csúfolja, gúnyolja. Láthatóan Jézus is a legnyomorultabb, legelesettebb állapotban van, félholtra korbácsolva, tövis koszorúval a fején. Egyszerűen már alig él, minden egyes levegővétel nehezére esik, fájdalommal jár, és ebben a helyzetben látja meg benne az Isten fiát. És ez megint csak egy hatalmas üzenet. Hatalmas üzenet, mert ennek ellenére meri hinni, hogy ő az Úr, és nyer üdvösséget, és tőle van az ő üdvössége. És hogyha megnézzük a másik oldalt, Jézus más eseményeit, életének más eseményeit, akár a csodatételeit, akár az 5000 ember megvendégelését, amikor megszaporítja az ételt, akkor azt látjuk, hogy mi lesz a következménye, újabb csodavárás. És akkor egy idő után már nem adatik más el, csak a Jónás próféta jelent. Vagy a virágvasárnapi történetre gondolunk, ott is, amikor hatalmas tömeg követi és éjjelzi Jézust. Mi lesz a folytatása? Nagypénteken, illetve ott előtte való eseményekben feszítsd meg. Hiába látják Jézusnak a dicsőségét, úgymond, ez lesz a következménye. És itt hiába látja ez a Lator az ő elesett állapotát, az ő nyomorult kilétét, mégis hinni tud ő benne. És ezért fantasztikus, mert a hit a körülmények ellenére is működik. Gondoljunk csak a vérfolyásos asszonyra, amikor azt mondja, hogy úgy gondoltam, hogy ha ruhája szegélyét megérintem, meggyógyulok. Vagy a szirofőnici vagy kananeus asszony is, amikor Jézus visszautasítja az a kérését, hogy ő csak Izrael fiaihoz küldetett, és nem gyógyítja meg az a lányát, mert nem jó a kutyák elé vetni a gyerekek kenyerét. Akkor azt mondja, hogy igen, Uram, igazad van, de a kutyák is esznek a fiak asztaláról leesett morzsákból. És tulajdonképpen ez a lator nem vár más, csak egy-két morzsát, ami ez a számára az üdvösséget jelenti. Egy út van, legyen nékre te hited szerint. És így cselekszik, így él. És nem véletlen, amit Jézus mond, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. És hogy ezt mernénk komolyan venni a mi életünkben, akkor talán egészen másként tudnánk berendezni a magunk életét, tudnánk hittel, reménységgel élni, ha benne tudnánk és akarnánk hinni. Ugyanakkor ez a hit nem csak úgy egyébként általában létezik, hanem Krisztus kegyelmében, abban bízott. Hiszen csak gondoljunk bele, pár pillanattal az ő halál előtt tért meg. Ugye erre szokták mondani, hogy még az utolsó percben is meg lehet térni, bár ugye nem érdemes kivárni nyilvánvalóan, de akinek így adatik, annak így adatik. Pár pillanattal tért meg halála előtt, és nem volt már ideje jót tenni. Nem volt ideje olyan dolgokat cselekedni, amire majd büszke lehet az Isten előtt, hogy én ezeket tettem. A hit gyümölcsei, meg a jó cselekedetek, őnek erre már nincs lehetősége. Ha valaha valaki üres kézzel ment be az örökké valóságba, teljesen érdemek nélkül, akkor az ember az volt. Mert tényleg nem tudott fölmutatni semmit. Hozta maga bűneit, elesettségét, hozta maga gyalázatos életvitelét, életmódját, talán sokak megnyomorítását az ő gonosztevősége miatt, amit más ember szenvedett meg, nem tudta csak ezeket hozni. Nem hozta a jó cselekedeteit, mert nem voltak. Pusztán, csupaszon, egyedül Krisztussal ment be az Isten országába. És ez mutatja a mi számunkra is, hogy nem számít érdem, erény, saját jóság, akár még a szenvedés, amit átélünk, csak kizárólag Krisztus kegyelme. Látszólag ez nekünk kevésnek tűnik, de a legtöbb. A hit ezt tudja megragadni, ezt tudja megfogni. És végül a harmadik dolog, ami útként, helyzetként ott van ennek a latornak, ennek a gonosztevőnek, ebbe az imádságába, ebbe a kérésében, az az, hogy mint haldokló könyörök. És erről, mint hogy elfeledkeznénk ebbe a történetbe. Mint elfeledkeznénk, mert azt gondolnánk talán, hogy hasonló, mint amikor Lázárral vagy Mária Mártával beszélget az ő házukból Betániában, vagy beszélget Nikodémussal az újjászületésről, csak itt a kereszten vannak, az utolsó pillanataikban, ahonnan már nincs visszaút, onnan már nincs leszállás. Hiába mondják Jézus, hogy szállj le a keresztre, és akkor hiszünk neked. Már nincs erre így mond lehetőség, mert nyilván Jézus nem is akar leszállni a keresztről, hogy a megváltás megtörténjen. És azért fontos ezt most így hangsúlyozni, mert a halál kérdésén úgy gondolom mindenkit foglalkoztat. Főleg ebben a mai időszakban, itt a vírusos időszakban, amikor egyre többen kifejezetten a járvány, a vírus miatt mennek el az ő betegségükben, vagy akár betegség nélkül is, de ettől a kortól látni, hogy a halál közel jött, itt van. És úgy gondolom, hogy legalább egy valaki mindenkinek az életében van, akire gondolhat most. Nekem is eszembe jött egyik szolgatásom, akivel a börtönmisszióban részt vettünk, rabok között vittük Isten igéjét, mindig ott ült mellettem, és már legközelebb, ha megyünk, akkor már nem lesz ott mellettem. Vagy én nem leszek mellette. A halál ennyire komoly dolog. És egyre hangsúlyos az ember számára. És valamit kezdenie kell az embernek ezzel. És ebben a hangsúlyos helyzetben hozza meg ez a Lator élete legnagyobb döntését, legfontosabb és legjobb döntését. Valószínűleg rengeteg döntést hozott. Hogy ezt az életvitát folytatta, hogy így élt, hogy ezt meg azt tette, de itt azt a döntést hozza, hogy Jézus emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyodba. Kéri ezt Jézustól. Ugyanis amíg nem találkozik lélekben is Jézussal, mert ugye találkozott, hát ott már kivégző helyre, amikor vitték, akkor együtt mentek, de itt a kereszten lélekben találkozik már Jézussal, azelőtt egyenesen menetelt a testi és lelki halál felé. És mint hogyha erről elfeledkeznénk. És ennek a gonosztevőnek a története erre figyelmeztet bennünket. Mert ez két dolog, de mégis összefügg. Egyrészt megyünk a mi földi értelmevet halálunk felé, elmúlásunk felé. Éljük az életünket úgy, ahogy. De közben nem szabad elfelejteni, hogy nem csak a testi halál létezik, hanem a lelki is. Nem szabad azt elfelejteni, hogy mi lelkünkkel is el kell számolni. Itt ez a gonosztevő az ő testi halálával már elszámolt. Megkapta a büntetését. De a lelki még hátra volt, hogy azt elrendezze. És ez a kérés erre vonatkozik. Ezt akarom Jézus elrendezni. Nem akarok a kárhozatra kerülni. Emlékezz meg rólam, amikor eljössz a királyságodba. És ugye a kárhozatért, akkor automat viszed ez a kérésével, elfogadja a saját helyzetét. Uram, ez vagyok. Ez a bűnösségét, de közben megragadja Krisztus kegyelmét. És ez a kettő mutatja az ő életének nagy döntését. Azt a kegyelmet, annak a kegyelmét, aki ott mellette az életét adja. Ugyanazon ítélet alatt van, pedig ő nem követte el ezeket a bűnöket, de magára vette. Így érthető ez a történet. Így van ennek a történetnek feloldás. Így van megérthetőség. Így van egyáltalán értelme Jézus Krisztus halálának. Nem a maga bűnért, hanem ezért a Latorért. Érted, értem, halt meg, és végezte el a bűnbocsánat lehetőségét az ember számára, vagy hozta meg a bűnbocsánat lehetőségét az ember számára. És itt jön a végső megoldás, a nagypénteknek sötétségéből a húsvét ragyogása felé menni, annak reménysége és hite, hogy velem lesz a paradicsomban. És így függ össze a nagypéntek húsvéttal, és össze kell, hogy függjön, mert van feltámadás és van élet. És bár a mi földi sátorházunk lebomol, hogy Pál mondja, és megszűnik, és lejár, de a mi lelkünk az Istené, de van utunk az Atyához, ilyen formában is, és van nekünk megtartatásunk. Én azt kívánom, hogy ezeket gondoljuk nagyon komolyan végig. A mi életünk döntéseit, a mi életünk céljait, vágyait, prioritásait, és cselekedje meg, hogy tudjuk komolyan venni Istennek ezt az ígéretét, vagy Krisztusnak ezt az ígéretét, ma velem lesz a paradicsomban. Nyilvánvalóan ez a ma mindenki számára azt jelenti, ami az ő életének a kiteljesedése. Így őrizze meg bennünket, a mi Urunk. Amen. Most pedig a úrvacsorai énekként a 345. dicséretet énekeljük, Ím nagy Isten most előtted.
Kitárom, menedékem nincs sehol a földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval, italom könnyöke nem tudná is számos bűnömet. Te előled elrejtenem, semmit sem lehet. Látja lelked minden bűnöm, melynek átkos újt. Vedd le rólam, ó Úristen, vedd le ezt a súlyt. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt. Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt. Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat. Szálljon reám irgalmadból béke, bocsánat. Szent fiad ért ki engemet, vérén megváltott. Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok. Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez. Hozzád térő gyermekednek, Atyám, kegyelmez.
Hallgassuk meg, hogy hogyan adta nekünk az úrvacsorát, az utolsó vacsora alkalmával Jézus Krisztus. Pál apostol korintusi első leveléből olvasom. Mert én az Úrtól vettem, mondja az apostol, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva, megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Most csendesedjünk el, köszönjük meg a megváltás elgondolhatatlanul csodálatos tettét Jézus Krisztusnak. Valljuk meg, hogy mi sem érdemeltünk volna egyebet, mint büntetést, és kérjük az ő segítségét, hogy látható legyen rajtunk az ő kegyelme. A csendes egyéni imádságot majd közösen fogjuk befejezni az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Miután bűneinkről imádságunkban vallást tettünk, most valljuk meg hitünket is, helyünkről fölkelve, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint teszem föl még a lelkiismeret vizsgáló kérdéseket, melyekre meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Hiszitek-e, hogyha nem könyörült volna meg rajtunk az Isten Krisztusban, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én ezt hiszem és vallom. És ezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya fiának, Jézus Krisztusnak érdeméért ajándékba minden bűnbánónak. Amen. Most pedig jöjjünk ide mindnyájan a Úrasztala elé, és vegyük a szent jegyeket. Kedves testvéreim, így adta nekünk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele a tanítványok, és most így élhettünk vele, Isten kegyelméből mi is. Mielőtt hazatérnénk, bíztatlak titeket a szent életfolytatásra az apostol szavaival. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Kérjük Isten segítségét életünkre, fönnállva imádságban újból. Köszönjük Istenünk, hogy nem csak a haldokló Lator tapasztalhatta a te kegyelmedet, jelenlétedet, bűnbocsátó szavadat. Köszönjük, hogy mi is a Szentlélek által közel tudhattunk most magunkhoz. Köszönjük, hogy nekünk is megbocsátottad a bűneinket. Köszönjük, hogy mi is lehetünk a te gyermekeid, és hogy készülhetünk a te országodba. És köszönjük, hogy nekünk még van időnk megmutatni a te csodálatos kegyelmedet, felragyogtatni az életünkön. Segíts, Urunk, kísérj minket a te kegyelmeddel az utunkon, adj félelmektől mentes, benned bízó szívet. Adj türelmet és szeretetet egymás iránt. Adj békességet a szívünkbe a nehézségek elviselésére. Kérünk, könyörülj mindannyiunkon, és légy velünk napról napra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 342. dicséret első három versét énekeljük, így kezdődik: Jézus világ megváltója.
Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója, megfeszített Isten fia, bűnömnek fán függő díja. Jézus, engedj hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. Szent kereszteden kereslek, szomorú szívvel szemlélek, mert így gyógyulást remélek. Mosd meg szent véredben, s élek. Jézus, Jézus, engedd hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. E keresztről én reményem, tekints rám szerelmesen, mondvám, nyugszad engem, mondván bűnöd megengedtem. Jézus, engedj hozzád térnem, veled halljam,